Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Bédöröki, ámen, éljenek a dolgozók. Megyünk tovább, méghozzá kinyer ma játék és muzsika 10 percben. Nézzük akkor. Kedves atya, ön nem nyert. Ja nem, bocsánat. Attól függ mit. Szeretném megkérdezni, Júdás vajon elnyerhette az üdvösséget? Mert Máté és Márk evangéliumában jobb lett volna, ha meg sem született volna, idézőjelben. Szerintem ez arra utal, hogy nem. Köszönöm. Nagyon-nagyon-nagyon jó a kérdés. Igazi nagybőjti kérdés, ahogy közeledünk a passió felé. És ugye az a nagy problémája az egyházi évnek, és ezt a liturgikus évnek egy gyengeségének érzem, hogy évközi időben, illetve a Szent Három napon kívüli időben a passióból alig olvasunk fel. Tehát az evangéliumokban ugye a passiónak a jelenetei alig szerepelnek, és amikor előjönnek, akkor mind olyan szentmiség keretében jönnek elő, vagy liturgiák keretében, amikor az egyéb szertartások olybá hosszúak, hogy akkor már igazából nem jut abszolút időnk prédikálni erről. Tehát ez a liturgikus évnek az egyik hátránya, hogy a passió történet olyan kevésszer fordul elő. Tehát lehet, hogy néha jobb lenne évközi időben is, vagy valamikor máskor a passióból történeteket venni, vagy részeket venni, mert olyan mélységek vannak, hogy kimondhatatlan, mert ugye a passió történet az egész evangéliumnak a lényege. Tehát ott látszik, hogy az Isten hogyan szereti az embert Krisztus szenvedésén keresztül. És mégis ez az a rész, amit nagyon kevés szerveszünk elő az egyházi év során így liturgikus szinten, és például ez a felmerül kérdés is, ugye, hát olyan, hogy ebbe a részbe szerepel, itt van ugye az egész Júdás történet, és nagyon sokszor nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ugye ezért érdemes a passió történetet évközben is legalább magunknak elővenni, és elmélkedni róla. Na most Júdással kapcsolatban ugye mit lehet mondani, hogy elnyerte az üdvösséget, tehát itt ugye azt már is ki lehet mondani, hogy az egyház soha senkire nem mondja azt, hogy elkárhozott. Hogy biztosan a kárhozatban van, az egyház ezt senkire nem állítja. Az egyház azt mondja csupán, hogy vannak egyesek, akik egészen biztosan üdvözültek, azt mondjuk, azt ünnepélyesen ki is lehet mondani, boldoggá meg szenti avatások által, hogy ez az ember egészen biztosan üdvözült. De az egyház senkire nem mondja ünnepélyesen és visszavonhatatlan jelleggel, hogy ez a valaki elkárhozott. Ezt nem mondjuk. Az, hogy Júdásra Jézus azt mondja, jobb lett volna, ha meg sem születik, igen, ez kicsit, tehát nem arra érthető, hogy elkárhozott, hanem arra, hogy amit tett, annak óriási súlya volt. Így van. Tehát jobb lett volna, ha meg sem születik, azaz itt Jézusnál ez egy ilyen óvó, védő, szeretetteljes szó, az, hogy amit Júdás elkövetni készül, az egy olyan szörnyűséges dolog, hogy ehhez képest jobb lett volna, ha esetleg meg sem születik. De ez megint nem csak az ő kárhozatos örök sorsára utal. Tehát, hogy Júdás elkárhozott-e vagy sem, azt nem tudjuk, tehát ez mindenképpen maradhat egy misztérium, ami viszont egészen biztos, és majd olvassuk vissza a passiót ebből a szemszögből, hogy Jézus végig meg akarja menteni Júdást. Végig meg akarja őt menteni, hogy Júdás, ne tedd meg, amit meg akarsz tenni. Fantasztikus, hogyha ebbe belegondolunk. Ugye az kétségtelen, hogy Jézus ugyanolyan feltételek nélküli szeretettel szereti Júdást, mint bármelyik más tanítványt. Jézus megint csak nem tud kevésbé vagy jobban szeretni valakit. Júdást is épp úgy szereti. És természetesen azt is hozzá kell tennünk, hogy ugye megint ezek istenképi kérdések, hogy Júdás nem volt valami mennyei forgatókönyvnek ugye a kivitelezője, mint hogyha már meg lett volna írva előre, hogy Júdásnak ezt meg kell tennie, mert Jézus így jut el a megváltáshoz. Testvérek, ez borzasztó gondolkodás, mert akkor a passiónak a szereplőit, ugye, szenté avatjuk szinte, hogy az ő bűnük által történt meg a megváltás. Ez nem igaz. Ezek szabad emberek voltak, akik szabadon így döntöttek, ahogy. És ebből a szövevényes politikai, vallási hálóból, ebből az összeesküvésből született Jézusnak a halála. És hogyha azt mondanánk, hogy Júdás árulása kellett a megváltáshoz, akkor ezzel tulajdonképpen az atyáról állítanánk azt, hogy ő megint csak az a vérszomjas rendező, aki megírta a forgatókönyvbe a passiót, és a szereplőivel ő kiviteleztette. Na nem. Hogyha Júdásnak meg a passió szereplőjének, a katonáknak, Pilátuséknak ilyen szerepet adunk, akkor az atyáról föltételezünk megint valami horrorképet. Ugye? Tehát ezt már ugye érzékenyek vagyunk egyre inkább arra, hogy egyes szavaink által ugye mit sugallunk az Istenről. Tehát ő semmiképpen nem írta le előre a passiót. Semmiképpen sem ösztönzött embereket, hogy tessék ütni Jézust. Ugye ez megint, akkor az a negatív vérszomjas atya kép jön neki, hogy neki a fia szenvedése kell, neki nem kell a fia szenvedése. A fia szenvedésén keresztül mutatja meg, hogy mennyire szeret bennünket. Nem kell neki a fia szenvedése. Hogy is feltételezhetnénk ezt róla? Micsoda, ugye borzasztó szadista istenképet vetítünk néha rá a végtelenül szerető mennyei atyára, szegény atya. Ugye, hát ugye ezt ki lehet mondani. És hogy Jézus szereti őt, mármint Júdást, ez megjelenik állandóan a passióban, hogy emlékezzünk vissza, hogy Jézus tudja, hogy Júdás mire készül, és végig azt mondja neki, hogy megneted, mert a bűn nem kell ahhoz, hogy abból valami jó szülessen. De ha már egyszer megtörtént a bűn, abból Isten a legjobbat hozza ki. Tehát Jézus azon van, hogy Júdást megmentse. És fantasztikus módokon teszi ezt meg. Például utolsó vacsorán. Hát neki adja oda a bemártott falatot. Hát különben megáldoztatja Júdást. A szeretet a legnagyobb jelét adja neki. Mondván, hogy tudom, mire készülsz, meg ne tedd, amit tenni akarsz. De ezt Jézus olyan diszkréten teszi ám, Júdás iránti szeretetből, hogy közben egyik tanítvány se jöjjön rá, hogy Júdás mire készül, mert ezzel Júdást Jézus megalázta volna mindenki előtt. Ott van Jézusnak ez a hihetetlen tisztelete, hogy úgy akarja neki sugalni ezt, hogy tudom, mire készülsz, de meg ne tedd, hogy közben meg ne alázza őt mindenki előtt, mert hogyha Júdásról megtudják a tanítványok, hogy mire készül, ott helyben megverik és megölik valószínűleg. Nem? Ha ezt akarod a mesterrel, puf, mindjárt Péter biztos belevágta volna a kardot, vagy valami. És Jézus ezt is el akarja kerülni. És úgy adja tudtára Júdásnak, hogy tudom, mit akarsz, de megneted, hogy közben a tanítványok erre rá ne jöjjenek. Ezért ezek az enigmatikus mozdulatok, hogy a kenyéret, akivel egyszerre mártom be a tálba. Aztán, amikor Júdás már elhatározott mindent, föláll az utolsó vacsora asztalától, Jézus mit mond neki? Az utolsó esély. Azt mondja, hogy amit tenni akarsz, tedd meg mi hamarabb. Azaz, Jézus nagyon jól tudja Júdás, mire készül. Júdás ebből megértette, hogy a mester tudja, hogy én mit akarok. De a tanítványok közül senki nem értette meg, ugye az evangelista írja, mindenki azt gondolja, hogy küldi Júdást, hogy vegye meg a vacsorához még a szükséges dolgokat. Ez az utolsó próbálkozás. De aztán van még egy, amikor csókkal elárulja. Ugye a mestert Júdás, ugye a barátom, csókkal árulod el az ember fiát. Barátomnak nevezi. Az még megint egy utolsó kétségbeesett próbálkozás, hogy ne tedd meg, amit tenni akarsz. Tehát látjuk, Jézus csak megmenteni akar mindenkit, ő senkit nem taszít a kárhozat felé. Júdás a maga módján szabad döntései által hozta ezeket tette meg ezeket a tetteket. És nem ebből fakadt a megváltás, mint olyan, tehát nem Júdás bűnéből, nem kellett a bűn hozzá, hogy ez megtörténjen, mármint a megváltás, de ha már egyszer ott volt Júdás bűne, Pilátus bűne, az összes többieknek a bűne, még a tanítványok bűne is, azzal, hogy elszaladtak például, Isten ebből kihozta a legjobbat. És aztán azt is tudni kell, hogy Júdás ezt az egészet ám megbánta. Tehát ő visszahajtja azt a 30 ezüstöt a kincstárba, mint annak a rendje, és megtasztja magát, tehát öngyilkosságot követ el. Ugye régen azért mondták Júdásra, hogy elkárhozott, mert minden öngyilkosra azt mondták, hogy elkárhozott.
Tehát a régi idők egyházában, mondjuk így, ahol még ez a teológiai szemlélet nem alakult ki rendesen, minden öngyilkosra azt mondta az egyház, hogy el se temették sokszor sajnos az öngyilkosokat, mert azt mondták, hogy hát gyilkolás állapotába, halálos bűn állapotába halt meg, mindegy, hogy más ölt meg, vagy magát. Öngyilkos lett, tehát elkárhozott. Ugye ma már tudjuk, hogy ezt nem mondjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy az öngyilkos nincs a beszámíthatóság állapotában, abban a pillanatban. Tehát ott neki a bűne ugye az nem olyan, mert nem beszámítható. Nagyon sok öngyilkos egyébként csak fel akarja magára hívni a figyelmet. Az öngyilkos élni akar, nem meghalni. Másképp akar élni. És már nagyon jól tudjuk ezt, és nem is ítéljük el őket, el is temetjük őket, és egyáltalán nem mondjuk, hogy elkárhoztak, sőt, az ő élettörténetüket megértve természetesen ugyanúgy bejuthatnak az üdvösségbe, mint bárki más. Tehát Júdásra lehet, ezért mondta az egyház, hogy elkárhozott, mert öngyilkos lett, és bezzeg még Jézust el is árulta. Azért ezt nem mondhatjuk annyira könnyen ki. Nem tudjuk, hogy mi lett vele, azt tudjuk, hogy Jézus meg akarta őt menteni, és azt is tudjuk, hogy megbánta a bűnét. Innentől kezdve mindenkinek a saját ítéletére van bízva, hogy Júdás hol lesz, és hát ki tudja majd, ha egyszer találkozunk vele, akkor majd ezt megkérdezzük. Volt egy kérdés? Mert
egy kérdezi, és így félig meg is kaptam a választ, és például mondjuk így a ilyen Dosztojevszki hősök, vagyis bizonyos hősei, akik a öngyilkosságot még ha nem is követik el, de másokat azért beszélnek rá, tehát hogy mint a embernek a mindenhatóság, az az, hogy hogy a Isten mindenhatósága ellen, ellennek, és hogy tehát, hogy nem hisznek, tehát, hogy nincs Isten, és hogy azért öngyilkos, hogy ő neki önmagától van szabad akarat.
Igen, igen, igen. Hát ez benne van a szabad akaratban, ez megtehető, így van.
Hát akkor olyan öngyilkos, aki visszautasította Isten, és akkor például ő nem...
Hogy ő nem fog-e üdvözülni? Ez az, hogy nem tudhatjuk, itt is nagy misztériumok vannak. Tehát, hogy melyik Isten utasította vissza? Talán azt a torsz horror Istent? Azt én is visszautasítanám. Tehát, hogy ugye az ateizmus kialakulásának ugye az okai között a II. Vatikáni zsinat megemlíti az egyház által közvetített Isten képet. Az ateisták, ha ismernék azt az Istent, akit Jézus kinyilatkoztat, nagy valószínűséggel sokan elfogadnák, de ők azt nyomják vissza, amit mi egyház eltorzítottunk nagyon sokszor. És akkor ebből lehet itt, hogy nekik van ez a sebük, találkoztak egy ilyen Istennel, amiben azt mondják, hogy mi nem akarunk hinni, és akkor végső elkeseredésből ott lehet ez az öngyilkosság, igen. Igen, igen. De attól az üdvösségük, az megint csak egy kérdés, tehát hogy igenis van rá nagyon nagy esélyük, mert a megtörtségük által, a benső szenvedésük által lehet tudat alatt jobban egyesültek Krisztussal, nem is tudtak róla ők se. De lehet, hogy ott volt valami nagy, kimondatlan egység ő köztük meg Isten között. Ezek nagy titkok. Jó, nem tudom, Júdással kapcsolatban ez így válasz-e, de megyünk tovább. Tisztelt Renátó atya, nem csak húsvéthoz közeledve, mondjuk az imában, imádunk téged, Krisztus. Mit jelent imádni őt? Hogyan imádjuk őt? Gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy egészen másképp? Tisztelettel megköszönöm válaszodat és minden tanításodat. Mit jelent Jézust imádni?
Hát a...
Lehet csak azért, mert az én bonyolult agyamnak már túl egyszerű a kérdés. Tehát nem. Tehát az imádás. Tehát mi az, hogy imádás, mint olyan? Tehát azt mondjuk, hogy az Istennek jár ki, de most az imádást összene tévesszük valami nagy hajbókolással. Nem, az imádás a szeretet legmagasabb foka. Tehát az, hogy szeretek valakit a maximumon. Tehát, hogy Krisztust imádni, igen, ez ugye a hagyományos fülnek hangozhat úgy, hogy megadni neki minden tiszteletet, megadni, ami jár neki, mert őt imádjuk. Nem, végső soron azt jelenti, hogy a maximumra szeretni őt, maximálisan szeretni őt. És mind gondolattal, mind szóval, mind cselekedettel, ez csupán Krisztus szeretetének a maximum fokát jelenti az imádás. Ennyit tudnék erre mondani. Jó, na, akkor téma következik. Nincs több kérdés, köszönjük szépen. És hát ünnepélyes alkalom, mert belelépünk a 4. lakásba, ugye ez akkora dolog, hogy föl is fogom írni, mert 4 előadás óta csak lóbáltam ezeket a tollakat, és nem írtam vele semmit. Most már írom. 4. lakás. Ó, fantasztikus dolog. Hát testvérek, hát itt, tehát jó helyen járunk a 4. lakásba. Már csak azért is, mert ugye sokszor mondtam már nektek, hogy ebből a 3. hű de jó lesz megszabadulni. Tehát a 3. lakásnak ebből a sarából, ebből a guztustalan, felszínes mocskából nagyon-nagyon-nagyon jó kijönni, és kicsit szabad levegőt venni, kicsit elindulni egy új úton. A 4. lakástól kezdve itt most már egészen más dolgok lesznek. Tehát a 4. lakástól kezdve meg fogjátok látni, hogy egy szabadság lesz az egésznek a hangulata. Nem lesz már ez a sok-sok fölszín, farizeizmus, képmutatás, csupán vallásgyakorlat, stb. Ezek már mindegy kicsit a hátunk mögött vannak, és megyünk előre a szabadság irányába. A 4. lakás egy érdekes lakás, mert átmeneti lakást képez ugye az 3 és az 5-6-7 között. Nem is véletlen, hogy ez a lakás valahol itt van, mert egy ilyen átmeneti. Tehát van ugye az 1-2-3, mint ahol azt már eddig láttuk, van itt középen ez a 4., és akkor utána van egy következő ilyen triászban az 5-6-7. És ez meg ott így ott van így középen ez a 4. lakás. Nagyon érdekes, és így is hívhatjuk ezt a lakást, hogy ez egy átmenet. Ez egy átmeneti lakás. És ezt a címet adtam neki, senki ne jegyen meg tőle, mindjárt meg fogom magyarázni. Átmenet a természetes és a természet fölötti között. Húha! Ez lesz a témánk. Átmenet a természetes és a természet feletti között. Teréz így is kezdi az 1. pontban, hogy itt kezdődnek a természet feletti dolgok. Testvérek, itt 1, nem kell megijedni ettől, 2, itt már be kell kötni a biztonsági öveket, mert itt komoly dolgok vannak. Tehát itt most már, látjátok, tehát az alsó tagozatból már kicsit kijöttünk. Tehát, hogy most már nem édes Jézus légy vendégünk, meg nem én Isten, jó Isten, lecsukódik már a szem. Itt most már haladunk. Fejlődünk az Istennel való szoros, intim kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy a szöveges imád most nem szabad mondani, persze nem ezt mondom, csak ez a szint, hogy a vallásos életem annyiból áll, hogy elrecitálok néhány szóbeli imád fölkeléskor, meg lefekvéskor, meg ebéd előtt, meg ebéd után, meg elmegyek templomba vasárnap, tehát ez a szint, amik önmagában szép dolgok úgy önmagukban, de már kicsit ezen megyünk túl. Persze hozzuk mindezt magunkkal, de nem akarunk megint ezen a szinten megmaradni. Talán többször mondtam már, hogy le lehet élni egy életet úgy, hogy valaki még mindig a 6-7 éves kishittanos élményei és tapasztalatai és tudása alapján kommunikál az Istennel. 80 évesen is lehet úgy élni, hogy még mindig az elemi iskolában a szerzetes nővérektől tanult kis hittan tételei és imádságai vannak a fejemben, és még mindig így kommunikálok az Istennel. Még mindig ilyen típusú kapcsolatom van vele, mint 6 éves koromban. Mert ugye ott van a biológiai fejlődés, az egy dolog, az megy előre. Ott van a szellemi, a pszichológiai fejlődés bennünk, az is vagy lemaradhat, vagy nem, de ott van a hit fejlődésünk. A hitünk fejlődése, amelynek sokszor legnagyobb esélye van arra, hogy gyerekcipőben maradjon. Ahogy megtanultam általános iskolába, kis hittanon, eljövök misére, meggyónok, elmondom az imád, puty-puty, kész. Ugye ezt az 1. lakások kapcsán ezt már letudtuk. Tehát most jön az, hogy Istennel valami komoly kapcsolatot akarunk. Tehát a 4. lakástól kezdve, főleg, hogy kezdődnek ezek az úgynevezett természetfeletti dolgok, ez már arról szól, hogy Istennel itt már komoly dolgok vannak. De a 4. lakásos lelket az jellemzi, hogy Isten és ő közötte már van nagyon kimondottan valami. Ott már nem csak vallás megtartás van, nem csak egy puszta harca hitért, hanem egy kialakulóban lévő, személyes és szabad mi kapcsolat. A negyedik lakásban már ez fog elkezdődni, hogy Isten és a lélek között ez a viszony egyre bensőségesebbé alakul, egyre kimondottabb, explicitebb, egyre átgondoltabb, egyre ápoltabb, egyre tudatosabb ez az Isten kapcsolat. Tehát itt látjuk, tehát megyünk előre a tudatos Isten kapcsolat felé, a komoly Isten kapcsolat felé. És éppen ezért nagyon hívok mindenkit arra, hogy mivel itt most már úgymond egyre komolyabb és egyre bensőségesebb dolgok lesznek, valóban a negyedik lakástól kezdődhet el az a nehézség, hogy elkezdjük a dolgokat itten nem érteni, amit Teréz mond. És elkezdünk így megállni előtte, hogy Jézus Mária, ez nekem biztos, hogy nem való. Nagyon sokan veszik kezükbe úgy a belső várkastélyt, mint művet, hogy még az első három lakáson átrágják magukat, hogy hát ez még sikítva, de valahol érthető. A negyedik lakástól már föl szoktuk adni. A negyedik lakástól csupán olvasva ezt a művet, azt mondjuk, hogy hát természet fölötti, meg már jönnek itt ilyen szemlélődés, meg vizek, meg alsó-felső vizek, király, ász, mindenféle dolgok vannak itten, úristen, hát ez nekem már nem való, és hát a belső várkastély pont olyan vastag, hogy a Hokedli egyik lába, ez meg annyival rövidebb, tehát pont jó az úgy oda. Tehát itt szoktunk megállni ilyenkor, és most az a feladatunk, hogy ne álljunk meg, hanem menjünk tovább, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy ezek a témák ilyen álljunk meg, mert ez már, az az önismeret még úgy elment az első lakásba, másodikban az, hogy küzdök, meg elhatározom magam még úgy, harmadikban a képmutatá, azzal mindent tudok, de a negyedikkel kapcsolatban, hogy itt már kezdődnek ilyen kicsit megfoghatatlanabb, misztikus dolgok, hajlamosak vagyunk megijedni, pedig meg fogom majd magyarázni, és ki fogjuk bontani, hogy ami itt ebben van, az mindegyikünkre vonatkozik, és mindenki meg fogja ezt érteni a maga szürke hétköznapi életére lebontva. Csak lényeg, hogy ez most nem biztos, hogy első blikre olyan könnyűnek fog tűnni. Nehéz lesz, nehezebb lesz, de nem baj, ez már a haladó szint. Tehát ez már kombinatorika, ez már magasan fogunk repülni, és csak a negyedik lakás. Mi lesz még? Ó, testvérek! Na, a negyedik lakás egyébként írás képileg, tehát a témák összeszedése szempontjából is valóban egy kicsit össze-vissza képet mutat. Tehát nem tudok nektek a negyedik lakással kapcsolatban egy ilyen összefoglaló témát mondani. Az első lakással tudtuk önismeret, második elhatározottság, harmadik a középszerűség. A negyedikkel kapcsolatban Teréz nem ad egyfajta kiemelt témát, hanem belefog sok-sok különböző témába, és éppen ezért a lakás maga ilyen összevisszának tűnik fel. Egyébként nem tévedünk, ha ezt állapítjuk meg, hogy valóban van ebben a lakásban egy ilyen témai összevisszasság. Tehát Teréz belefog ebbe, belefog abba, minden nagyon értékes, amit mond, fantasztikus dolgokat fog mondani, csak nem biztos, hogy van közöttük egy ilyen egységesítő pont. De nem baj, a negyedik lakás ilyen. Egyébként ennek, mint ahogy a kutatóink kiderítették, borzasztóan prózai okai vannak. Méghozzá az, hogy nagyon valószínű, hogy a negyedik lakás fizikai írása közben Teréz éppen költözködött, méghozzá Toledóból Avilába. És ugye az egy nagy út volt, annak idején költözött, és a költözködésnek a fennmaradó perceibe, ahogy ő egyébként is élte az életét, hogy tette a dolgát, és fennmaradó pihenő idejében írogatott ekkora dolgokat, a negyedik lakásban valószínűleg ez történik. Hogy költözködnek, tényleg ott ilyen körülmények veszik őt körül, hogy egyáltalán nem ideális a gondolkodáshoz, az íráshoz. Teréz mindig leírja, hogy ő sose olvassa vissza, amit leírt. Ő írja, hogy nem tudom már, hol jártam, de hát folytatom valahol. Nincs időm visszaolvasni. Ez többször kiszól így a szövegből, hogy nincs időm elolvasni, amit írtam, mennem kell a dolgomra, valamit írtam, valahol folytatom. Ezek a kapcsolódások az 1, 2, 3, 5, 6, 7-ben elég jól sikerülnek, az 5, 6, 7 is egy összefüggő téma lesz, a negyedikben viszont ez egy ilyen kicsit ilyen összefüggéstelen. Tehát ettől nem ijedünk meg, attól még, amik itt vannak, abból egy csomó jót fogunk tudni kihámozni. Hát akkor már is vágjunk bele. Negyedik lakás, első fejezet, első pont. Így írja Teréz. Itt kezdődnek a természet feletti dolgok, melyeket nagyon nehéz megérteni, mondja ő, hát köszi, jó van már. Ha ő felsége nem segít, ahogy másút tette, hát azért fog nekünk is segíteni. Na, már is, ugye ez a dolog, hogy kezdődnek a természet feletti dolgok. Mit jelent az, hogy természet feletti? Írjuk is le egy gyönyörű szót, hogy hogyha lenne valamivel természet feletti. Na, hogy ez most úgy mit jelent? Mert ugye fogalom tisztázással indítottuk ezt a katekézist, még annó szeptemberben néztük, hogy mi a misztika, az életszentség, a tökéletesség, tehát a fogalmakkal kapcsolatban jutottunk egy ilyen új alapra. A természet fölöttivel, mint szóval kapcsolatban is kell egy ilyen fajta fogalom tisztázás, mert megint csak, ha ezt a szót emberek nagy százaléka hallja, hogy természet fölötti, mi jut eszünk be? Valami fajta rendkívüliség. Valami fajta minket meghaladó dolog, ami ugye a fizikai törvények, a természeti törvények ellenében történik. Tehát természet fölötti, például nem tudom, hogy valaki legyőzi a gravitációt és elkezd csak úgy repkedni. Például ez ugye Terézzel meg is történt, hát repkedni nem repkedett, csak a plafonig meg vissza, és akkor azt mondanánk, hogy hát ez természet feletti. Ennek nincs sok köze a természet felettihez misztikus értelemben. Tehát keresztény misztika értelmében a természetfelettiség nem jelent semmi fajta rendkívüliséget. Testvérek, a rendkívüliségek világát itt is már egyre jobban elhagyjuk. Nekünk már nem kell. Tehát nem kell tehát a cumi a szánkba most már, tehát nem kell a biciklire a két segítő kerék. Isten ezeket leveszi, mert megyünk szépen a saját lábunkon. A rendkívüliségek kezdetben nagyon-nagyon fontosak. Tehát, hogy a hitre elvigyenek bennünket, hogy felvillantsák, hogy van ilyen, hogy vannak látomások, meg misztikus dolgok, meg ilyesmi, kezdetben sokat segíthet, de itt már egyre kevésbé van szükségünk ezekre a pótlékokra, meg ezekre a mankókra. Nem kell. A természet feletti ebből a szempontból semmilyen rendkívüliséget nem jelent. Testvérek, megtanulunk járni a rendes úton. A kereszténység lényege ez, hogy éljem a magam normális, rendes életét, az Istennel való normális, rendes kapcsolatban, mindenféle rendkívüliség nélkül, mint olyan, természetesen Isten bármikor adhat valami fajta kifejezett rendkívüli ajándékot, de az ugye nem rajtunk áll, hogy most az mikor lesz, miért lesz, Isten a maga tudásával, bölcsességével adhat néha-néha ilyet. De Teréz egyébként majd fogja mondani, hogy a léleknek egyre kevésbé van szüksége ezekre a nagyon kifejezett természet fölötti ajándékokra, mert ő már egyre jobban megtanul Istennel kapcsolatban élni. Egyre jobban megtanulja, és ezért nem kell neki a nagy rendkívüliség. Tehát a negyedik lakásban a természet feletti nem jelent semmiféle rendkívülit. Hát akkor mit jelent? Annyit jelent csupán, hogy Isten cselekszik. Nagyon egyszerű. A természet feletti a keresztény misztikában annyit jelent, hogy Isten cselekszik. Na most mindjárt ezt is megmagyarázom. És ez már egyébként benne van abban, hogy igen, ez természet feletti, persze, Isten cselekvése nagyon sokszor belenyúl, ami természetes életünkbe. Az ő cselekvése, ahogy ő működik, az persze sokszor túl van a természetes módokon. Így van. De önmagában véve ez nem jelent megint csak valami fajta rendkívüliséget, hanem csupán annyit jelent, hogy Isten cselekszik. Na most, megint hozzuk vissza azt az alaptételünket, hogy ha azt mondjuk, hogy kapcsolatban élünk Istennel, kapcsolatra törekszünk Istennel, akkor egy abszolút normális dolog és szükséges dolog az, hogy a kapcsolat mindkét résztvevője cselekedjen. A kapcsolat mindkét főszereplője megtegye a maga dolgát a kapcsolatért. Ezt már talán mondtuk egyszer, de itt most hagyj idézzem vissza. Tehát az egy abszolút normális dolog, hogy Isten a velünk való kapcsolatban teszi a maga részét. teszi a maga dolgát. Ugye, hogy mondtuk annak idején, hogyha egy kapcsolatban legyen az Isten kapcsolat, vagy bármilyen emberi kapcsolat, ha a két fél közül az egyik nem teszi meg, amit az ő dolga a kapcsolatért, akkor az a kapcsolat el fog hervadni. Ha csak az egyik fél cselekszik, és a másik nem tesz semmit a kapcsolatért, az a kapcsolat nem tud fejlődni, annak nincs jövője. Az egy hervadó félben lévő kapcsolat. Olyan nincs, hogy valakinek jó kapcsolata van valakivel, amikor az a másik semmit nem tesz azért a kapcsolatért. Én nem tudom önmagamat szeretni a másik helyett. Én nem tudom megtenni a másiknak a szabad döntését. Az csak ő tudja meghozni a kapcsolatét. Nem tudom helyette az ő dolgát elvégezni. Tehát egy kapcsolat akkor működik, ha mindkét fél egyenrangú módon megteszi, ami az ő dolga a kapcsolatban, ami az ő része. Amit nem tehetnek meg egymás helyett, hiszen akkor nem lenne kapcsolat. Istennel ugyanígy működik. Teszi ő is a dolgát, és teszem én is a dolgomat. Na most, az első három lakásban egy picikét azt láttuk, hogy mit kell nekünk tenni. Az első három lakásban lehet, egy kicsit hangsúlyosabb volt az, hogy mit tegyél te, hogy mit teszel te az Istennel való kapcsolatban. Ismerd meg magad, határozd el magad, gyere ki a felszínből. Ez kicsit ilyen ránk vonatkozó dolog volt. Természetesen benne volt az Istennek a része is, de lehet, hogy nem ejtettünk róla annyi szót. A negyedik lakás kapcsán viszont, amikor behozzuk ezt a természet fölöttiséget, arról beszélünk, hogy most meg fogjuk nézni, hogy Isten mit cselekszik a velünk való kapcsolatban. Tehát ez teljesen egyszerű, mert most eddig azt néztük, hogy mi mit csinálunk, most megnézzük, hogy ő mit csinál. Nem igaz az, hogy ő eddig nem tette volna a dolgát. Nem igaz az, hogy ő az első három lakásban csak ült volna a babérjani, és nem csinál értem semmit, és csak én tekerek. Nem. Ő mindig is tette a dolgát, értem. Mindig is építette a kapcsolatot velem, mindig is tette a maga részét. Csak mi a különbség, hogy a negyedik lakásban a lélek ezt már kezdi látni, érteni, felfogni, hogy ő mit tesz, értem. Hogy ő hogyan teker a velem való kapcsolatért, mert eddig azt hittem, hogy Istennel csak nekem kell tekerni. Nekem kell dolgokat csinálni. Azt gondoltam, hogy az a lelki élet, hogy én csinálom. Én mászok fel a hegyre, én imádkozom, misére járok, csinálom. És azt hittem, hogy ez a lelki élet, hogy én amit csinálok. És most elkezdem felfedezni és látni, hogy mi az, amit Isten tesz értem. Mi az, amit ő csinál értem. Tehát az egy abszolút normális dolog, hogy Isten cselekszik és teszi a maga részét a velem való kapcsolatért. Ha hisszük, hogy ő velünk van, hát akkor ő cselekedni is fog. Tehát ez annyira egyszerű dolog, hogy a vele való kapcsolatban nem csak mi cselekszünk, nem csak nekünk kell dolgokat csinálni, ő teszi a dolgát. Csak az a kérdés, hogy mi látjuk-e, értjük-e, hogy ő mit tesz értünk, vagy azt hiszük, hogy az egész élet annyi, hogy nekünk kell őt kiszolgálni. És majd itt jön a nagyisten képi fordulat, amiről ugye Jézus beszél, hogy nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másokat. Itt fogjuk felismerni, hogy mit jelent az, hogy Isten szolgál engem. Mit jelent az, amit Avilai Terézt is lenyűgözte éveken keresztül, hogy abban az ő képmutató megtérés előtti 20 évben, mármint az a 20 év volt képmutató, és utána jött a megtérése, abban Isten soha nem adta föl, hogy Terézt keresse. Állandóan tette a dolgát. És ezt Terézt lenyűgözte, hogy ő állandóan udvarolt nekem, állandóan kereste a helyet, hogy hatolhatna a szívemhez. Ez itt, amikor neki leesik, hogy Isten mit tesz, folyamatosan értem. Na, ezt hívhatjuk természetfelettinek. A természetfeletti annyit jelent, hogy Isten cselekszik, és én már ezt látom, fogom, értem, hogy ő mit tesz az életemben. Megint csak nem kell rendkívüli jelenségekre gondolni, mikor azt mondom, hogy Isten cselekszik. Isten mindnyájunk életében cselekszik, csöndes, visszahúzódó, de mégis nagyon hathatós módon.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.